Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Úristen közösségében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígéjét, úgy, amint a szól hozzánk a mai vasárnapon, amely íge írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, ezen levél második fejezetében, egészen pontosan az első 13 versben. A megnevezett helyen, tehát Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele második fejezetében, az első 13 versben így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait a Szentírásban. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedhetik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül, erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten ígéje viszont nincs bilincsbe verve, ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a levél, amelyet most olvastam, illetve amelynek egy részletét felolvastam alapígeként, tulajdonképpen egy börtönlevél. Ez azt jelenti, hogy Pál apostol abban a pillanatban, amikor a levelet megírja, nem szabad ember, börtönben van, mondja is, hallottuk is, olvastam, hogy bilincsekbe verve van éppen, és úgy írja azt a levelet, amit Timóteusnak megír, illetve elküld. De mégis olyan csodálatos azt olvasni, hogy még bilincsek között is, még hatalmas gondok között is, nem a keserűség hangján szólal meg Pál apostol, nem a keserűséget érezzük belőle, nincs egyáltalán elkeseredve még akkor sem, hogyha a helyzete nem éppen rózsás, hanem buzdít és bátorít. És tele van ez a levél, és tele van maga Pál apostol is erővel, energiával, reménységgel, tele van tenni akarással és az evangélium szeretetével. Csodálatos ezt olvasni, és csodálatos ezt hallani is. De hát nem véletlen, hogy ez történik vele, fel volt ő erre készítve, és fel volt ő erre készülve, mármint arra, hogy az evangélium hirdetése számára nem lesz egy könnyű feladat, hiszen amikor elhívja őt Jézus Krisztus, abban a történetben, ugye az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetében olvasunk erről, el is mondja Jézus Krisztus Anániásnak, aki oda megy Pál apostolhoz, illetve akkor még Saulhoz, hogy imádkozzon érte, és meggyógyítsa az ő szemét, visszaadja szemevilágát, hogy én megmutatom majd neki, mármint Jézus Krisztus Pál apostolnak, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. És Pál apostol ezt a szenvedést magára is vállalja, Pál apostol ezt a szenvedést magára is veszi, és el is hordozza. És mégis buzdít, és mégis bíztatja az embereket, bíztatja Timóteust, és természetesen bennünket is, tehát nincs elkeseredve, csodálatos dolog ez. Azért csodálatos ez számunkra, és azért kell csodálatosnak látnunk, mert mi nem így szoktuk. Mi nagyon sokszor belemerülünk a saját gondjainkba. Belemerülünk a saját bajainkba. Nem érdekel bennünket más, és nem is foglalkoztat bennünket más, csak az, hogy mennyire rossz nekünk, és mennyire nehéz nekünk, és mennyi szenvedést kell kiállnunk, és mennyi baj van az életünkben. Nagyon-nagyon szeretünk panaszkodni, és nagyon sokszor ezek a panaszok, ezek rátelepszenek az életünkre, és elfelejtünk élni, és elfelejtünk reménységet látni. És ezért olyan csodálatos az, amit Pál apostol tesz, hogy minden gond és nehézség ellenére, amiben neki éppen része van, nem a keserűség hangján szólal meg, hanem a buzdítás és a biztatás a reménységnek a nyelvén. Bíztatja Timóteust, és bíztat bennünket is. Ez a biztatás, amit ő elmond, természetesen ez nekünk is szól. És mit mond? Azt mondja, hogy erősödjél meg. Ezt mondja ő, ugye, Timóteusnak, és ezt mondja Pál apostol nekünk. Erősödjél meg. A kétségbe esett és meggyengült embernek erőre van szüksége. Ez nem egy ördöngőség, és nem egy titok. Ez nem egy olyan dolog, amit mi magunk nem tudhatnánk, vagy amit mi magunk nem érezhetnénk. Hiszen az az ember, aki bajban van, az az ember, aki ereje végén van, az az ember, aki nem látja maga előtt a reménységet, az az ember tudja nagyon jól, hogy amire neki szüksége van, az erő. Erő ahhoz, hogy kilábaljon a nehéz helyzetből, erő ahhoz, hogy megtalálja újra a reménységet, erő ahhoz, hogy le tudja győzni és gyűrni az ő gondjait. Erőre van szükség. Valahogy meg kell változtatni a helyzetünket. Valahogy meg kell változtatni azt a sokszor reménytelen és kilátástalan helyzetet, amiben az életünk belekerül. Erőre kell kapni. Na de hogy? Meg kell erősödni. Na de hát honnan kerítsünk erőt? Az erőnek kell, hogy legyen valamiféle forrása. Ahhoz, hogy mi meg tudjunk erősödni, ahhoz, hogy le tudjuk győzni a bennünk lévő sötétséget, sokszor gyászt, fájdalmat, amit érzünk, ahhoz, hogy le tudjuk győzni a mi életünk gondjait, bajait, ahhoz, hogy erőre tudjunk kapni, meg kell találni ennek az erőnek a forrását. És erre a forrásra is rámutat Pál apostol. Hiszen azt mondja, hogy erősödj meg a kegyelemben, amely Jézus Krisztusban van. Az erőnek a forrása nem más, mint a kegyelem. Nem akármilyen kegyelem, nem csak egy egyszerű bocsánat, amit megkapunk, hanem a Krisztus kegyelme. Mi más adhat nekünk erőt, vagy több erőt, mint az a tudat, hogy az Isten megbocsátja mi vétkeinket. Mi más adhat nekünk nagyobb erőt, mint az, hogy tudjuk, az Úristen elveszi a mi vétkeinket, és nem bűnös emberként tekint ránk. Nem kell félnünk, és nem kell rettegnünk attól, hogy meg kell állni az ő szent színe előtt, és számot kell adni a mi életünkről, cselekedeteinkről, kimondott vagy éppen bentartott szavainkról. Hiszen ez azt jelenti, hogy ha én kegyelemben részesülök, akkor nincs büntetés. Akkor nekem nem kell félnem attól, hogy megbüntetnek. Mi más adhat nekünk nagyobb erőt, mint az a tudat, és hogy az Úristen kegyelme a miénk. És hogy ez nem csak ezen a földön van jelen, és nem csak ezen a földön a miénk, nem csak ezen a földön kapjuk meg ezt a kegyelmet, hanem az örökké valóságig tart. Mert Jézus Krisztus kegyelme, az Isten kegyelme az nem csak annyi, hogy itt a földön meg vannak bocsátva a vétkeid. Az nem csak annyi, hogy itt a földön neked már nem kell félned és nem kell rettegned. Jézus Krisztus kegyelme arról szól, hogy neked itt a földön már nem kell rettegned, és a neved fel van írva abba a könyvbe, ami ott van a mennyországban, az élet könyvébe, és nyugodt lehetsz egész életedben. És be tudsz lépni abba az országba. Ez a kegyelem adott erőt Pál apostolnak a bilincsek között. És ez a kegyelem adhat erőt neked is. a te saját megpróbáltatásaid között. Mindnyájan tudjuk, hogy milyen helyzetben van az életünk. Mindnyájan tudjuk, hogy mivel küzdünk. Mindnyájan tudjuk, hogy mennyi vagy milyen sötétség van legbelül, a mi szívünkben, lelkünkben, milyen fájdalmat hordozunk, mindnyájan tudjuk a saját fájdalmunkat, és a saját gondjainkat, saját bajainkat. De tudnunk kell azt is, hogy ezekre nem az a megoldás, hogy elássuk magunkban, vagy magunkra húzzuk a mi fájdalmunkat, és nem akarunk tőle szabadulni, hanem az a megoldás, hogy meglátjuk az Isten kegyelmét. Az a megoldás, hogy elfogadjuk az Isten kegyelmét. Mert az Isten kegyelme az különös módon működik. Az Isten az ő kegyelmét, Jézus Krisztus az ő kegyelmét mindenkinek adni akarja, mindenki számára elérhető. Ez egy olyan kegyelem, amit csak kérni kell, és amit csak elfogadni kell, ami adatot, ami ott van számunkra, mint egy mindig elérhető segítség. De csak akkor lesz az enyém, csak akkor részesülök benne, csak akkor változtat az én életemen, az én helyzetemen, az én fájdalmamon, csak akkor kapom meg az erőt, amit nekem szán a kegyelem által a mindenható Isten, hogyha elfogadom, hogyha megnyitom a szívemet, hogyha kinyújtom a kezemet, ha akarom, hogy az a kegyelem az enyém legyen. Van egy történet az Ószövetségben, amikor Izrael népe vándorol a pusztában, és ugye számtalan lázadásuk volt nekik Isten ellen, Mózes ellen, és az egyik ilyen lázadás során az Úristen azt mondja, hogy jó, én most megbüntetem a népet, és az egész tábort tulajdonképpen elárasztották a mérges kígyók. Az egyik ember csípte meg, harapta meg a kígyó a másik után, és ugye ezek az emberek rendszerint belehaltak ebbe a harapásba, a kígyó marásba. Kérték Mózest, hogy valahogy változtasson már ezen a helyzeten, és az Úristen egy nagyon érdekes megoldást talált ki. Nem azt mondja, hogy na akkor most tűnjön el minden kígyó a táborból, hanem azt mondta Mózesnek, hogy készítsen egy részkígyót, azt tegye fel egy póznára, állítsa fel a tábor közepébe, és azt mondta az embereknek, hogy akit megmar a kígyó, és rátekint a részkígyóra, az meggyógyul. Annak nem fog ártani a kígyó mérge. Mit csinált az Úristen? Nem elvette a kígyókat, nem elvette a veszélyt, nem megszüntette a veszélyt, és azt mondta, hogy most már biztonságban vagy, hanem azt mondta, hogy igen, ott van a veszély körülötted, ott vannak a gondok, nehézségek körülötted, ott vannak a kígyók körülötted, meg is marhatnak, de ha rátekintesz a részkígyóra, semmi bajod nem lesz. Rajtad múlik. Rajtad múlik, hogy felemeled-e a tekinteted arra a részkígyóra. Rajtad múlik, hogy felemeled-e a tekinteted a mindenható Istenre. Hogy felemeled-e a tekinteted az Úr Jézus Krisztusra. Akit felemeltek a Golgotai hegyen, ugyanúgy, mint a részkígyót annak idején. Akit felemeltek, és aki meghalt a mi bűneinkért. És akire, ha rátekintesz a te nyomorúságodban, a te nehéz helyzetedben, a te félelmedben vagy fájdalmadban, akkor ő meggyógyítja a te lelkedet. Erővel tölti el a te életedet. Csak fel kell rá nézni. Rá kell tekinteni, mint annak idején a részkígyóra. El kell fogadni az Istennek az ajándékát, ami ott a pusztában ugye a részkígyó volt, és a gyógyulás, és számunkra pedig a Golgotai kereszt, és az üres sír Jézus Krisztus, az, aki megváltott bennünket a vétkeinkből. Kedves testvérem, ha te szabadulni akarsz bűneidtől, félelmeidtől, fájdalmaidtól, gyászodtól, mindattól, ami megkötöz, mindattól, ami erőtlenné tesz, vagy reménytelenné tesz. Ha ezektől szabadulni akarsz, tekints fel Jézus keresztjére. Tekints fel Jézus Krisztus áldozatára, és lásd meg, hogy az ő kegyelme ott van, elérhető számodra is, és az ő kegyelmében megtalálod, és megkapod azt az erőt, amire szükséged van. Szükséged van ahhoz, hogy megerősödj, hogy el tud végezni feladataidat, hogy megváltozzon az életed, és hogy örök életed legyen az ő országában. Tekintsünk hát fel mindnyájan a számunkra megmentést és megváltást kínáló Jézus Krisztusra. Amen. Imádkozzunk. Minden kegyelemnek Istene, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked teljes szívünkből azt, hogy te kegyelemmel tekintesz ránk. Köszönjük, hogy te nem elpusztítani, tönkretenni akarsz bennünket. Nem abban lelet kedvedet, hogy mi nyomorgunk és nehézségek között éljük az életünket, hanem a te kegyelmeddel veszel körül bennünket. Azért, hogy erőt adj, azért, hogy megszabadíts, azért, hogy a te csodáidat látva mindig reménnyel teli szívvel induljunk el a következő nap felé, a következő feladat felé. Arra kérünk téged, mindenható Isten, hadd lássuk meg a te kegyelmedet. Hadd lássuk meg az Úr Jézus Krisztust, az ő érettünk elvégzett áldozatát. Hadd fogadjuk el az ő kegyelméből a kegyelmet, ami megerősít bennünket, ami felállít bennünket akkor, amikor elbukunk, és ami reménységet ad akkor, amikor az emberi élet reménytelenségével találjuk szembe magunkat. Olyan jó, Urunk, hogy te körülveszel bennünket. Olyan jó, hogy felemelsz. Annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk, annak ellenére, hogy napról napra szaporítjuk a bűnt, te nem büntetéssel, hanem kegyelemmel, szeretettel jössz felénk. Add, hogy ez a szeretet a miénk lehessen. Add, hogy ebben a szeretetben és ebben a kegyelemben tudjuk élni az életünket. És így tudjuk, bármilyen helyzet áll is elő, bármit is kell megtennünk, elhordoznunk, az sikerülni fog. Mert ahhoz lesz erőnk, mert elég nekünk a te kegyelmed. Jóságos Isten, áld meg a mi gyülekezetünket, minden te benned bízó embert. Vigasztald a gyászolókat, gyógyítsd a betegeket. Áld meg nemzetünket. Tégy egyé bennünket, mindenható Isten, hitben, lélekben, mindenképpen. Eléd hozzuk, Urunk, a mi világunkat, egyházadat. Nagy-nagy szükségünk van a te segítségedre, vezetésedre. Adj békességet a mi időnkben a földön, mindenható Úr. Kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket, ami megváltónknak érdeméért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem a ránk következő alkalmakat, hirdetem, hogy amennyiben az Úristen életünknek és egészségünknek kedvez, legközelebb vasárnap tartunk istentiszteletet. A vasárnapi istentiszteletek a szokott időben lesznek megtartva, tehát Ungmogyoróson reggel 9:30, Mogcsakerészen pedig délelőtt 10:30-kor. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Amen.